Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És azt szeretném kérni, hogyha kinyitanánk a Bibliát, Ézsaiás 52-nél. És egyetlen verset szeretnék felolvasni belőle, de az ige iránti szeretetünkből, tiszteletünkből kérlek, hogy álljatok fel. A 7. verset fogom olvasni, tehát Ézsaiás próféta, 52. fejezet, 7. vers is. Az ige hirdetésnek is ez lesz majd a témája. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád ezen a mai délelőttön. Köszönjük, Uram, hogy ide szánhatjuk, és nem másra. Köszönjük, Uram, hogy vágyhatunk a Te jelenléted után. Vágyhatunk a testvéri közösség után. Mindenek előtt, Uram, vágyhatunk Te utánad, a Te igéd után. És Atyám, én köszönöm neked, hogy Te szólni akarsz a Te népedhez, a Te igédből, a Te szellemed által. És arra kérlek téged, hogy legyen ez a mai nap is a hívőknek az épülésére. Uram, legyen a nem hívőknek a megtérésének a napja. Uram, bátorítsál fel bennünket az Úr Jézus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Bevezetőnek szeretném, hogyha megnéznénk egy néhány képkockát. Múlt hétvégén a gyülekezet néhány tiniével, fiataljával ellátogattunk Kárpátaljára, ugyanis hónapokkal ezelőtt az volt a kérésük, amikor odajöttek egyszer hozzám, hogy hát szeretnének misszióba menni. Szeretnék megnézni, hogy milyen egy igazi misszió, és akkor elkezdtünk szervezgetni, és hát adta magát Kárpátalja, oda rendszeresen járok, és hát úgy gondoltam, hogy hát ha lud, akkor legyen kövér, akkor bele dobjuk őket a mélyvízbe, és szeretném, hogyha egy néhány képet megnéznétek. Ez volt a kis csapatunk, Hédi, Anika, Abigail, meg jó magam. Beregszászon és Munkácson voltunk különböző helyeken. Ami képet most látok egy pillanatra, hogyha itt megállnál, az a beregszászi szeméttelep. Most itt nem látszik a szemét, mert egy kicsit arrébb mentünk, hogy tudjunk beszélgetni az egyik misszionáriussal, aki éppen ott szolgált. A szemét kellős közepén 14 család lakik, több mint 30 gyerek. És azért mentünk el, hogy meglátogassuk őket, hogy egy kicsit beszélgessünk velük. Hogy milyen az életük, hogy hogyan élnek ilyen körülmények között, és szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a gyülekezetnek azt az adományt, amiből 14 élelmiszercsomagot tudtunk vásárolni ezeknek a családoknak. Igazából nem is készítettünk képet róluk, azért mert tiszteletben akartuk tartani a privát szférájukat. Inkább csak magunkról készítettünk egy néhány képet. És ennek az alkalomnak a végén, amikor kiosztottuk az élelmiszercsomagokat, beszélgettünk egy fiatal emberrel, aki 60-ból jár le heti, két heti rendszerességgel ebbe a szeméttelepbe. És sokszor nem csinál más, csak hoz egy mesekönyvet, és leülteti a gyerekeket maga köré, és olvas neki Grimmet, Andersent, magyar népmesét, aztán elkezdte őket tanítani, írni, olvasni, úgyhogy egy nagyon csodálatos szolgálatot végez, és őt is a motivációiról kérdeztük, hogy mi az, ami arra indítja őt, hogy ott hagyjon mindent, és heteket, vagy napokat ott töltsön egy ilyen helyen, és az életét erre áldozza fel. Nem ő volt az egyetlen, akivel találkoztunk, és ötek, hogyha majd tudnád folytatni, azokról nincsenek képek, de ellátogattunk a nagy Fasza családhoz is, őket támogatja a gyülekezet havi rendszerességgel, a feleség Lona volt otthon, és hát ővele is leültünk a gyerekekkel, körbeültük, és kérdezgettük, hogy mi hozott ide benneteket. Mi volt az a motiváció, ami miatt egy éppen csak újszülött csecsemővel Magyarországról kiköltöztetek egy kis kárpátaljai faluba. és nagyon-nagyon jó gondolatokat megosztott ő is. Aztán voltunk Munkácson, a cigánytáborban, ott egy hatalmas ébredés van, ez a kép, ez pont ott készült. Ott egy ifjúsági alkalmon vettünk részt, ott kértek is bennünket, hogy szolgáljunk az igével, és ott is egy idős hívő testvérrel beszélgettünk, aki elmondta, hogy hogyan tért meg, hogy hogyan háborúztak a maffiával abban az időben a cigányok, és kérték Istent, hogy segítsen nekik, és hogyha megmenti őket, akkor átadják nekik az életüket. Átadják neki az életüket. És valóban ez történt, onnantól kezdve volt egy erőteljes gyülekezeti élet abban a táborban. Úgyhogy a gyerekeim kérték, hogy az utolsó estét mindenképpen emeljem ki nektek. Este felé volt már, Munkácsról jöttünk haza, és csak annyit szeretünk volna, hogy elköszönünk a szeméttelepen élő gyerekektől, meg felnőttektől. És pont úgy találtuk őket, hogy a gyerekek játszottak egymással. És engem mindig nagyon érdekelt, hogy ott a szemétben is lehet gyerekként élni, de hogyan élik meg. És akkor beálltunk közéjük játszani, ilyen kis mondókással, meg körbe álltunk, és úgy játszottunk. Mi is tanítottunk nekik, ők is tanítottak nekünk ilyen kis játékokat. És azt mondhatom, hogy az egész hétvégének, vagy hosszú hétvégének talán ez volt a legerőteljesebb, legszebb része. És talán oda is súgtam nekik, hogy látjátok, ez is a misszió. Ez is a misszió. Nem feltétlenül az, hogy mikrofonnal kiállok és hirdetem az evangéliumot, hanem az is, hogy részese leszek az életüknek. Ugye, ahogy mondja a Biblia, hogy az ige testé lesz, és lakozik közöttünk. És azáltal, hogy megosztod magadat, azáltal, hogy ilyen egészen egyszerű dolgot teszel. Újra mondom, nem kell Afrikába menni tömegek előtt prédikálni. Nem kell valami nagy dolgot tenni. Elég, hogyha egy kis dolgot teszel, de azt az Isten szívével teszed. Az Istennek a szeretetével teszed. És akkor megtörténik a csoda. Emberek befogadják Jézust a szívükbe, hogy legalább elkezdenek gondolkodni az életüknek az értelméről. Hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek az életében is nincs több kép, ugye? Van még? Befejezem. Tehát hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek az életében is ez egy olyan dolog lesz, amire mindig vissza tudnak emlékezni. Aztán az előbb láttátok azokat az élelmiszereket, abból a körülbelül 14 euróból, ami egy-egy csomagra jutott, ilyen bőséges csomagot tudtunk készíteni alapélelmiszerekből. Egy néhány napra elég ezeknek a családoknak. Jó, és akkor talán ez az utolsó kép, ez pedig Berepszász hegy csúcsán készült, ott van egy nagy kereszt, és akkor oda mentünk fel. Jó, köszönöm szépen. És akkor áttérnénk Isten igéjére, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliát, a Kettő Királyok 7. fejezeténél, bocsánat, már a 6. a közepétől fogok egy néhány gondolatot olvasni. Tehát Kettő Királyok, 6. fejezet, és a 24. verstől olvasom. Ez egy ősi történet, ami úgy gondolom, hogy nagyon sok párhuzamot kínál fel nekünk arra, hogy a saját életünkkel kapcsolatban üzenetet vegyünk el belőle. Történt ezek után, hogy Ben-Hadád, Arám királya, összegyűjtötte egész seregét, fölvonult és ostrom alá vette Samáriát. Nagy éhínség támadt Samáriában, mert addig ostromolták, míg egy szamár fej 80 ezüstbe, egy maréknyi galamtrágya pedig 5 ezüstbe került. Egyszer Izrael királya a várfaló járkált, és egy asszony így kiáltott hozzá. Segíts, uram király! De ő ezt mondta. Ha az úr nem segít rajtad, én hogyan segítsek? Talán a szérűről vagy a sajtóból? Majd ezt mondta neki a király. Mi bajod van? Erre ő így felelt. Egy asszony ezt mondta nekem. Add ide a fiadat, együk meg ma őt, holnap pedig megesszük az én fiamat. Meg is főztük a fiamat, és megettük. Másnap ezt mondtam neki, add ide a te fiadat, együk meg azt is. Ő azonban elrejtette a fiát. A király, hallva az asszony beszédét, megszaggatta a ruháját, és úgy ment tovább a várfalon. A nép akkor látta, hogy alul zsákruha van a testén. Akkor ezt mondta, úgy segítsen az Isten most és ezután is, hogy ma nem marad a helyén Elizeusnak, Sáfán fiának a feje. Elizeus a házában ült, és vele voltak a vének. A király kiküldte egyik emberét, de még mielőtt a követ odaért volna hozzá, ezt mondta Elizeus a véneknek. Látjátok, ez a gyilkos fajzat ide küldött, hogy a fejemet vétesse. Ügyeljetek, és amikor a követ ideér, zárjátok be az ajtót előtte, és nyomjátok az ajtót vele szemben, mert urának a léptei hallatszanak a nyomában. Még beszélt velük, amikor a követ már oda is ért hozzá, és ezt mondta. Látod, ilyen baj származott az úrtól. Miért várjak még tovább az úrra? Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg az úr igéjét, ezt mondja az úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sékelbe, meg két szeá árpa is egy sékelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király, még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu bejáratánál volt négy poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek azért, lopozzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a hetiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogy volt, és futva mentették az életüket. Mikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, azután elmentek és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, aztán elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak, nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetés ér bennünket. Gyertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában. Odaérkezve kiáltottak a város kapuőrségének, és ezt jelentették nekik. Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki nincs ott, emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg a sátorok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ezt bent a királyi palotában. A király fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez, majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják, ha kijönnek a városból, élve elfogjuk őket, a városba pedig behatolunk. Az egyik udvari ember így válaszolt. Fogjunk 5 megmaradt lovat, amelyek itt megmaradtak, mindegy, hogy úgy járnak el, mint akik még megmaradtak Izrael egész sokasságából, vagy úgy, mint akik elpusztultak Izrael egész sokasságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát 2 harci kocsit lovastól, és elküldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el, és nézzék meg. Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele van ruhával és felszereléssel, amiket az arámok sietségükben eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek, visszatértek, és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitódult, és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy 1 szeá finom liszt egy sékelbe, és 2 szeá árpa is egy sékelbe került az úr szava szerint. A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni, a nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. Éppen úgy történt, ahogyan az Isten embere megmondta a királynak, két szea árpa egy sékelbe, meg egy szea finom liszt is egy sékelbe fog kerülni, Samária kapujában holnap ilyenkor. Erre válaszolt így a tiszt az Isten emberének, még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. Ő erre így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle, úgy is járt, a nép agyon taposta a kapuban, és meghalt. Mielőtt felolvastam volna, kellett volna egy 18-as karikát oda tenni, hogy nem tudom, hogy hányan ismertétek ezt a történetet. Izrael életének egy nagyon kritikus időszakából származik. Nagyon nehéz, egy nagyon-nagyon nehéz történet, és ennek egy nagyon nehéz leírása is. Még olvasni is, hogyha megfigyeltétek, egy nagyon nehéz olvasmány. Arról szól, hogy volt egy ellenséges hadsereg, amit Ben-Hadád, Arámnak a királya vezetett, és többszöri próbálkozás után, illetve többszöri megszégyenülés után, ha olvassátok az előző fejezeteket, ő újra megkísérelte elfoglalni Samáriát, és körbezárta, és ostromolta. És ha jól tudom, több mint 3 éven keresztül zajlott egyébként ez az ostrom. És ez alatt, az ostrom alatt a nép elkezdett éhezni. És egy nagyon drámai leírását olvassuk ennek a drámai történetnek. Azt mondja, hogy az árak megugrottak, hidvány, értéktelen élelmiszert is, ami egészen elképesztő áron lehetett megvenni. A nép gyakorlatilag éhezett. És el tudom képzelni, hogy halottak, kiéhezett emberek voltak a városban. Nagyon lehangoló lehetett. Egy nagyon rettenetes helyzetben volt Samáriának a városa. És jön ez a történet, amikor a király megy a várfalon, és egy asszony oda szól hozzá. És elmondja ezt a történetet, hogy megettük tegnap az én fiamat, ma meg nem adja az a másik asszony oda az ő fiát is, hogy megegyük. Ilyen rettenetes állapotban volt ez a város. Ilyen vasmarokkal tartotta ez a király fogva ezt a várost. Semmilyen lehetőségük nem volt a szabadulásra. Nem volt olyan reménységük, úgy érezték a király szavaiból is ez jön, hogy Isten elhagyta őket. Istent hiába várjuk. Már ő sem segít ezen a helyzeten. Olyan kutyafogóban, vagy harapófogóban vagyunk, hogy ez az életünkbe fog kerülni. És tudjátok, hogyha most a párhuzamot keresem, akkor valójában az egész emberiség egy ilyen harapófogóban van. Egy sokkal nagyobb úrtól, egy sokkal erőszakosabb, sokkal erőteljesebb valakitől, magától, Sátántól. Az embert megfogja, és nem hagyja kibontakozni. És azt mondja itt ez a király, hogy hát ha Isten nem segít rajtunk, akkor én mit tudnék nektek segíteni. És aztán hibáztat, azonnal jön a hibáztatás. Biztos Elizeus, mert annyi borsot tört már a királynak az orra alá, hogy biztos, hogy ő miatta haragudtak ennyire meg ránk. És Elizeust el akarja fogadni, el is megy a követ oda, és amikor odaér, akkor Elizeusnak van egy nagyon erőteljes kijelentése. És azt gyakorlatilag annyi ez a kijelentés, hogy holnap ilyenkor minden megváltozik. Holnap ilyenkor a körülmények teljes egészében meg fognak változni. Ami most kilátástalannak tűnik, az holnap természetes lesz. Ami ma fogságnak tűnik, az holnap szabadítás lesz. Ami ma a realitás, hogy éhínségben vagyunk, és megaláztatottságban vagyunk, és kiszolgáltatottságban vagyunk, holnapra ebből semmi nem lesz. Ez egy nagyon merész kijelentés volt, kellett, hogy Istentől jöjjön ez az üzenet neki. És mondja is a királynak ez a szolgája, hogy még ha az Úr az egeken nyit egy ajtót, akkor sem fog ez megtörténni. És mégis mi történt? Azon az éjszakán Isten gondot viselt az ő népéről. Azon az éjszakán Isten az ellenségnek a táborába ment. És azt olvassuk, hogy rettentő zajokat csapott az Úr az égből, hadi szekereknek a zaját, meg katonáknak a közeledését, és ez olyan káoszt okozott ennek az ellenséges hadseregnek a táborába, hogy gyakorlatilag fejvesztve menekültek. Fejvesztve menekültek. És ott hagytak mindent. Ott hagyták a lovaikat, ott hagyták a szamaraikat, ott hagyták a sátraikat, és ahogy voltak, menekültek. És erről tudott-e a városbeli nép? Semmit nem tudott erről. Ők még mindig csak a szorítást érezték. És volt négy ember, volt négy leprás, és én a mai üzenetemet erre a négy leprásra szeretném kihozni. És azt szeretném, arra szeretném rá irányítani a figyelmeteket, amit ez a négy leprás ember cselekedett. Ők betegek voltak, nem mehettek be a városba, ki voltak zárva, és ott voltak a kapuban. És hát hoztak egy logikus döntést, ugye ezt olvastuk, hogy hát ha itt maradunk, meghalunk. Ha bemegyünk a városba, akkor is csak meghalunk, akkor az egyetlen logikus lépés az, hogy megadjuk magunkat az arámoknak. És ha életben hagynak bennünket, akkor jó, ha meghalunk, hát így is úgy is meghaltunk volna, az se egy nagy veszteség. És akkor elindultak és bementek az arámi hadseregnek a táborába. Bementek az ellenségnek a táborába. És egy új helyzetre csodálkoztak rá. És azt látták, hogy nincs ott egyetlen ember se, azt látták, hogy minden ott van, csak éppen az arámok nincsenek ott. És akkor valami olyasmit tettek, amit általában a kiéhezett, az utolsó erejükkel küszködő emberek tesznek ilyenkor, azonnal a zsákmánynak estek. És bementek az egyik sátorba, kifosztották, jó tettek. Bementek a másikba, azt is kifosztották, a kincseket eltették, és úgy gondolták, hogy ez így rendben van. És akkor mentek volna a harmadik sátorba, lehet, hogy éppen Istennek köszönték meg a gondoskodását, lehet, hogy Istennek köszönték meg, hogy kirendelte nekik ezeket, amikor az egyiküknek eszébe jutott, hogy ez a városbeli nép, ez meg ott szenved még. A városbeli nép erről semmit nem tud. Arról, hogy megváltoztak a körülmények, a városbeli nép semmit nem tud. És hogyha nem mondjuk el nekik, akkor büntetés fog várni ránk. És azt mondták, hogy ez a mai nap az örömmondásnak kell, hogy a napja legyen. Ez a mai nap az örömmondásnak a napja kell, hogy legyen. És jól döntöttek. Miután maguk jól laktak, és miután a maguk kincseit szépen elrejtették, visszamentek, bementek a városba. És elmondták a hírt. Ők lettek az örömmondók. Ők lettek az örömhírt vivők. Ők lettek azok, akiktől ez a városbeli szenvedő nép, ez az éhínségtől elgyötört nép meghallotta az örömhírt. Meghallotta azt, hogy megváltoztak a viszonyok. Megváltoztak a körülmények. És a történetet már ismerjük a végét. Miután nagy nehezen elhitték, hogy valóban ez történt, a nép kirajzott, és az arámok táborát minden zsákmányul ejtett. Hogy ennek milyen párhuzama van a mi életünkkel, arról szeretnék a következőkben beszélni. Az előbb már említettem, hogy ahogy Ben-Hadád király, az arámi hadseregnek a királya, ostrom alatt tartotta ezt a népet, és emiatt teljesen kiszolgáltatott állapotban voltak, ugyanígy van az egész emberiséggel. Ugyanígy van az emberi faj egy ennél sokkal nagyobb személynek az uralma alatt. Ezt a személyt úgy hívjuk, hogy sátán. Ezt a személyt úgy hívjuk, hogy ördög, diabolos, zűrzavarkeltő. Egy olyan valaki, aki egy velejéig romlott személy, és az emberben zsákmányt ejtett. Erről olvashatunk a Bibliának az első fejezeteiben, hogy az ember kiszolgáltatottá vált a bűne miatt a sátánnak. És az ördögnek, a gonosznak a hatalma alatt van az embernek az élete. És nem tudunk ezzel mit kezdeni. Teljes kiszolgáltatottság. És lehet, hogy úgy érzed, hogy de hát vannak azért emberek, akik normális életet élnek, vannak olyan emberek, akik erkölcsös életet élnek, vannak olyanok, akiken annyira nem látszik, hogy rabszolgák lennének. A Biblia egyértelmű kijelentése alapján az ember, minden egyes ember a sátánnak a hatalma alatt van. És nem tud azzá válni, akivé Isten őt teremtette. És nem tud az ő teremtőjével személyes kapcsolatban lenni. Éhezi az igazságot, és nem tud megelégedni. Szomjazza az igazságot, és nem tud megelégedni. Az ember kiszolgáltatott állapotban van a sátántól, ettől a rettenetes lénytől. És a bűne miatt ki van szolgáltatva a halálnak, a bűne miatt ki van szolgáltatva az enyészetnek, sokkal rosszabb, sokkal tragikusabb a helyzetünk, mint Samáriának volt annak idején. De van Isten az égben, mint ahogy Izraelnek is volt Istene, aki szerette őket, aki nem hagyta annyiban a dolgot. Van Isten az égben, és ez az Isten egy szerető Isten. És ennek a szerető Istennek vannak gondolatai az emberek felé. És amikor az ember bűnbe esett, sőt, azelőtt már sokkal-sokkal régebben, az ő örökkévaló gondolataiban önálló már megfogalmazódott a mi szabadításunknak a terve. Mi volt a szabadítás ebben a történetben? Az volt a szabadítás, hogy Isten azt tette, mintha zajt hallottak volna ezek az emberek. Csatazajt, idegen hadseregnek az érkezését. Amikor Isten az emberiség üdvösségéről gondoskodott, amikor az embernek a szabadításáról volt szó, akkor nem volt elég egy ilyen elrettentő zaj. Nem volt elég az, hogy Isten elijeszti az ördögöt, és akkor minden rendben van. Ennél sokkal nagyobb volt a baj, sokkal nagyobb volt a tragédia. És Isten tudta, hogy mit kell tennie. És ezért lejött a mennyből, felvette az emberi testet, megszületett Betlehemben azon a karácsony éjszakán. Magára vette az emberi természetet. És végigment engedelmességben azon az úton, amire Isten őt elrendelte. És aztán meghalt a kereszten. Az életét adta a kereszten. Mit jelent ez? Hogy Jézus, az Istentől küldött szabadító, bement az ellenségnek a táborába. Nem volt elég egy csatazaj. Nem volt elég a mi szabadításunkra valami kis egyszerű mennydörgés. Jézusnak emberré kellett lennie. Egyenesen szembe kellett néznie a legnagyobb ellenségünkkel, a sátánnal. A saját területén kellett megharcolni vele. Be kellett mennie az ellenség táborába. És ott kellett végső vereséget mérnie rá, és az emberiséget felszabadítani a bűnnek az átka alól, a sátánnak a harapó fogója alól, a sátánnak a bilincseiből. És Jézus ezt megtette. És ez az örömhír, testvérek, hogy Jézus Krisztus véghez vitte Istennek a szabadítását, és ott a kereszten, amikor meghalt, akkor végső győzelmet aratott a sátán felett. Ugye, hogy szól az ős evangélium, amit Isten a kígyónak mondott, mindjárt a bűneset után? Azt mondta, hogy ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, az ő magja és a te magod között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Igen, a kígyó megmarta Jézust. A kígyónak a marása az halálos volt. De Jézus, és ez az örömhír, a sátának a fejére taposott, a kígyónak a fejére taposott. Alapvetően változtatta meg az emberiségnek a helyzetét. A Kolossé levélben nagyon szépen leírja Pál apostol, hogy a kereszten mi történt. És szeretném ezt felolvasni nektek. Tehát Kolossé levél. Második fejezet, 14-es, 15-ös versek. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Látjátok, akik ott voltak a keresztnél, nem sokat láttak ebből, de a szellemi jelentősége mindannak, amit Jézus tett ott a Golgotai kereszten, az az volt, hogy eltörölte a bűneinket, és eltörölte a büntetését a bűneinknek, azzal, hogy magára vette, illetve a sátánt, ami nagy ellenségünket, a lelkünknek az ellenségét, a gonoszt ott győzte le a kereszten. Azt mondja a Biblia, hogy megfosztotta a fegyvereitől. És diadalmaskodott rajta. A szellemvilágban a kereszt a legnagyobb esemény. A szellemvilágban, hogyha a sátán visszanéz a keresztre, akkor az volt az ő vereségének, a végleges vereségének a helye. Ott szégyenítette meg Jézus nyilvánosan. Onnantól kezdve változott meg az emberiségnek az alapvető helyzete, ami az üdvösségünkkel kapcsolatos. Legyőzte Jézus. Miért jött egyáltalán? Azt mondja a Biblia, hogy Jézus azért jött, hogy legyőzze a mi ellenségünket. Azért jött, hogy lerombolja az ördögnek a munkáját. És hogyha Jézusra egy olyan képed van csupán, hogy Jézus nagyon szerető, alázatos, kedves valaki, aki mindenkivel jót tett, egy valakivel nem tett jót. Az ördöggel nem tett jót Jézus. Ő azért jött, hogy lerombolja. Azért jött, hogy megszabadítsa az embereket az ő uralma alól. És az ember felszabadulhat. És te, aki itt vagy, valószínűleg azért vagy itt, mert erről már valamikor hallottál. Ugye a történet úgy folytatódik, hogy aztán Jézus 3 napig a sírban van, és aztán feltámad a halálból, visszamegy az atyához. És a tanítványait pedig elhívja arra, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek. És te, aki itt vagy, valószínűleg ezt már hallottad. Azért fogadtad el Jézust, mert valaki beszélt neked róla. Azért lehetsz itt ebben a közösségben, mert számodra ez már realitás. Talán olyan vagy, mint ez a 4 leprás ember, aki szembesült ezekkel a dolgokkal. És talán élvezed is mindazokat az áldásokat, amiket ott az ellenségnek a táborában találtál. Élvezed az Úrral való kapcsolatodat, élvezed azt, hogy bűnbocsánatot nyertél, élvezed azt, hogy Istennek a jelenlétében élhetsz. Ezek olyan kincsek, amiket az Úrral való kapcsolatodban kaptál. Mint ahogy ezek a leprások kincset találtak az ellenség táborába. Úgy találtál te is kincset az Istennel való kapcsolatodban. A bűnbocsánatnak a kincsét. A bűntől való szabadságnak a kincseit. Az Isten népének, a jelenlétének az örömét. Sok-sok kincset, a legnagyobb kincs, és olyan szép ez, a legnagyobb kincs az ellenség táborában, amit talál az ember, az maga Jézus. Az ő szabadítása, az ő jelenléte. Az ő keresztje, ahol legyőzte a sátánt. És itt a nagy kérdés az, hogy itt megállsz, és azt mondod, hogy de jó, hogy nekem ez már megvan. De jó, hogy én ezt már élvezem. Olyan jó, hogy én már ott vagyok, és ebben az újságában, az életnek ebben az újságában élhetek. Vagy pedig valami többet is teszel. Mit tett a 4 leprás ember? Nagyon józanul átgondolta a helyzetét, és hozott egy jó döntést. És azt mondta, hogy ez a mai nap az örömmondásnak a napja kellene, hogy legyen. Hogy lehet, hogy mi tudunk ezekről a dolgokról, de még a városlakók nem tudnak róla. Ők ugyanúgy még az ördögnek, a Ben-Hadád királynak a szorításában érzik magukat. És amíg nem tudnak erről, lehet, hogy szabadok, de mégis fogságban vannak. Lehet, hogy szabadok lennének, de mégis ezek hatnak rájuk. És akkor azt mondta ez a négy leprás, hogy nem helyes, hogy mi csak itt élvezzük a dolgokat. Nem helyes, hogy mi csak úgy el vagyunk itt, mint a befőtt, és el vagyunk magunknak. És azt mondták, hogy mennünk kell. És a mai nap én azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy legyünk olyanok, mint ez a négy leprás. Azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy legyünk az örömhírnek a mondói. Hogy döntsük el a szívünkbe, hogy amit Istennel átéltünk, azt a csodálatos jelenlétét, amit átéltük, ezt minél többekkel megosztjuk majd. Legyél te ilyen örömmondó ember. Legyél örömhírmondó. És nézd rá a lábadra, ugye olvastuk az Ézsaiás prófétánál, hogy mi szépek az örömmondónak a lábai. És ezekkel a lábakkal menjél, és mondd el az örömhírt minél több embernek. Tesók, erre vagyunk elhívva. Az, hogy te megtértél, az, hogy újjászülettél, az, hogy Istennek a jelenlétében vagy, ennek egyetlen egy hatalmas célja van, hogy Isten most bevegyen téged az ő hadseregébe. Bevegyen téged az ő tanújának. Hogy tanúbizonyság legyél ebben a világban. Ezért tértél meg, ezért születtél újra, ezért nem vagy még a mennyben. Mert van még itt egy feladat. És igen, nagyon szép feladataink vannak egyébként a világban. Befizetni a sárga csekkeket, nevelni a gyerekeinket, meg még nagyon sok minden más, karriert építeni, a munkánkat végezni. Ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok. De vajon az életedet odaszántad-e az egy szükséges dologra? Vajon olyan vagy-e, mint ez a négy leprás, akik megfordultak, és azt mondták, hogy nem tartjuk ezt meg magunknak, megyünk és elvisszük az örömhírt. Mert mi az örömhírnek a mondói akarunk lenni. Pál apostol ezt így fogalmazta meg a Róma levél első fejezetében, hogy mind a görögöknek, mind a zsidóknak, mind a barbároknak, mind a tudatlanoknak adósa vagyok. Ezért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Pál ezt így fogalmazta meg, hogy adósságunk van az emberek felé. Ahogy a négy leprásnak adóssága volt a városbeli emberek felé. Mert ha nem mondják el, akkor büntetés éri őket, mert előbb-utóbb azért ez csak kiderült volna. A te feladatod meg az én feladatom, hogy elmenjünk ebbe a világba, és elmondjuk, hogy emberek, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszőben, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emberek, változtak a körülmények. Megváltozott a helyzet. Nem kell a gonosznak a nyomás alatt leélned az életedet. Nem kell úgy élned és úgy meghalnod, hogy a bűneidben. Megszabadulhatsz. Szabad lehetsz. Te vagy ennek az örömhírnek a hozója. Tiedek ezek a kincsek, amiket ott a leprások is találtak. A te szívedben ott van Jézus Krisztus. És én ezt a kihívást szeretném felétek ezen a mai napon, ebből az ősi történetből intézni, hogy legyél olyan, mint a leprások. Érezd a felelősségedet. Érezd az Istentől kapott elhívásodat, hogy elvidd az örömhírt az osztálytársaidnak, családtagjaidnak. És ne csapjon be az, hogy hát lehet, hogy ő jobban él, mint én. Egyáltalán nem néz ki úgy, mint akinek szüksége van a megtérésre. Egyáltalán nem néz ki úgy, mint aki az ördögnek a fogságában van. Igen, az alkoholisták azoknak tényleg szükségük van Jézusra. Meg igen, akik börtönben vannak, azoknak szükségük van Jézusra. Minden embernek. A Biblia bizonyságtétel alapján minden ember az ördögnek az uralma alatt van. A Róma levél ezt úgy mondja, hogy a sátának a fogságában, rabszolgaságában van. amiből Isten ki akarja őt emelni, ki akarja őt vásárolni, ki akarja őt szabadítani. És ezért jött az Isten fia, hogy ezt a hatalmas változást létrehozza az emberiségnek az életében. Ahogy ott ebben a történetben egyetlen egy éjszaka alatt minden megváltozott. Ott a kereszten minden megváltozott. Néhány órán belül, amikor Jézus kilehelte az ő lelkét, átadta az atyának. A szellemvilágban azonnal megváltoztak a körülmények. És ami addig lehetetlen volt, bűnbocsánat, szabadulás, helyreállás, egy szabad élet, ezek hirtelen lehetségessé váltak. Ami addig mozdulatlan volt, most megmozdult. És a nagy kérdés, hogy mi, akik ezt tudjuk, és akik ennek örülünk, ugye örültök neki, hogy Jézus megmentett bennünket, örültök neki, hogy Jézus szabadító lett nekünk, a nagy kérdés, hogy ezzel mit teszünk? Felvállaljuk azt, amit a négy leprás is felvállalt, hogy az éjszaka közepén bemennek a városba, és fölriasztják az embereket, hogy hékások, megszabadultunk. Ez a világ is teljes sötétségben van. És néha furcsán viselkedik, amikor felrázzuk, vagy elmondjuk nekik az örömhírt. De ez a mi felelősségünk, hogy ezt megtegyük. Amen. Szeretnék azokhoz szólni, akik úgy vagytok itt most, úgy ültök itt ebben a gyülekezetben, hogy még nem volt egy teljes átadása a szíveteknek Isten felé. Hogy úgy éled még az életedet, hogy keresel. Vagy talán még soha nem hallottál ezekről a dolgokról. Én azt szeretném kérni, hogy ha szeretnél ma megtérni, szeretnéd átadni az életedet az Úr Jézusnak, ennek a hatalmas szabadítónak, akkor most hajtsuk meg a fejünket, és kérlek, hogy mondd el velem együtt ezt a rövid imádságot, amiben átadod az életedet az Úrnak, és kifejezed, hogy neki akarsz élni. És hálát adsz azért, amit ő tett veled. Hajtsuk meg a fejünket. Nem kell hangosan, mondhatod magadba is. Mennyei Atyám, hallottam a te hívásodat. És a mai napon igent mondok neked. Köszönöm neked, hogy Jézus meghalt értem a kereszten. Kifizette a bűneimnek a büntetését. És arra kérlek, hogy gyere be a szívembe, és adj nekem bűnbocsánatot. A mai naptól kezdve veled akarom járni az életemet. És nemet mondok a sátánnak. Nem vagyok többé a hatalma alatt. Jézus az életemnek az Ura. Jézus Krisztus nevében. Amen. Hogyha elmondtad ezt az imádságot, és őszintén a szívedből jött, akkor köszöntelek Istennek a családjában. Köszöntelek a szabad emberek világában. Azok között, akik átélték Istennek a szabadítását már. És arra kérlek, hogy keress egy vezetőt, keress valakit, akinek elmondhatod ezt az örömhírt, hogy Jézus az én életemben is cselekedett. És akkor majd fogunk érted imádkozni. És köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket.